Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. A hidegháború 1990-ben véget ért, a világ egy szegletét kivéve, az északi sarkvidéket. Itt tovább folytatódott az eljegesedés az amerikai és orosz kapcsolatban. Az Egyesült Államok és Oroszország is megszerezné a területet. De vajon miért ilyen értékes az Arktisz? Hozzáváltozás a sarkvidéken az orosz-ukrán háború, és mit mutat meg a terület helyzete az eddigi világrend átalakulásából? Beszélgetőtársam Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm.
Ugye az északi sarkvidék jelenleg szó szerint a senki földje, tehát hivatalosan egy nemzetközi terület. Ezen próbál megváltoztatni Oroszország és az Egyesült Államok?
Igen, ezt lehet mondani, bár ennél összetettebb a kérdés, mivel nem csak Oroszország és az Egyesült Államok van a széleinél jelen az északi sarkvidéken, hanem több másik állam is az észak-amerikai kontinensen, Kanada, aztán Grönland, ami Dániához tartozik, és Észak-Európában Svédország, Norvégia és Finnország is jelen vannak, valamint Izland is. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az északi sarkvidék területének egy része ma is államokhoz tartozik, és egy része pedig nemzetközi terület, ez főleg a Jeges-tengerre igaz, illetve magára az északi sarkpontra. Így lényegében egy elég komplex helyzet áll elő. Ellenpólusként tekinthetjük a déli sarkvidéket, ami egy egységes kontinens, ami jelen pillanatban szintén nem tartozik sehova, de kevésbé komplex ez a helyzet, mivel ott mégis egy egységes területről beszélhetünk, itt pedig több kontinens, tengeri és szárazföldi terület egyszerre van jelen.
És minden jelenlévő vagy határos országnak fáj a foga az északi sarkvidékre?
Igen, mivel az északi sarkvidéken olyan tartalékok vannak, amik a világ más részein éppen kifogyóban vannak, akár gondolhatunk a kőolajra, a földgázra. A földgáz tartalékainak körülbelül 30%-a az északi sarkvidéken van, míg becslések szerint a kőolaj tartalékok 13%-a, de emellett más értékes fémek is megtalálhatóak a területen. És ezen kívül a hajózás szempontjából is nagy újdonságokat tartogat a terület, lényegesen le tudja rövidíteni a távolságot például Ázsia és Európa között.
Pontosan mekkora területről beszélünk egyébként, és mi az, ami ide tartozik, mert ahogy említette is, nagyjából tenger a nagy része.
Igen, de Észak-Amerika, Európa és Ázsia legészakabbi partszakaszai az északi sarkkörtől északra találhatóak, tehát azok is északi sarkvidéki területeknek számítanak. Egyébként ez földrajzilag is egy bonyolultabb meghatározás, hogy mit tekintünk északi sarkvidéknek, például egy fagyhatárt, vagy a hóhatárt, esetleg a fák meddig nőnek, meddig találhatóak meg fák, ez az úgynevezett fahatár, tehát nagyon komplex meghatározni azt, hogy egyáltalán mit tekintünk északi sarkvidéknek. És a nemzetközi területek esetében pedig fennáll egy olyan kérdés, hogy azokat valamilyen módon rendezni kell, tehát azok vagy tartozzanak egyik vagy másik északi sarkvidéki államhoz, ami a helyi államoknak a törekvése, vagy pedig ezek maradjanak nemzetközi területek a jövőben is.
Mindig is a senki földje volt ez, vagy azért a történelmi idők során valahova valakihez tartozott ez a terület?
Igen, hát ha egészen visszamegyünk több ezer évvel ezelőttig, itt főleg őslakos népcsoportok laktak, és még Európán belül is megvan az a speciális helyzet, hogy az északi sarkvidék az egy meghódított terület. A skandináv népek már kereskedtek az őslakos népekkel, akik Észak-Európában éltek, de magának a szárazföldi európai északi sarknak a meghódítására csak a 16. századtól fokozatosan került sor. És ugyanez igaz Szibériára is, Oroszország csak lassan és fokozatosan terjeszkedett ezekre a területekre, és az észak-amerikai kontinensen is az utoljára meghódított területek közé tartozott.
Ugye említette, hogy azért is ilyen értékes, vagy ilyen kapós ez a terület, mert hogy ott rendkívül nagy földgáz, illetve kőolaj tartalék van. végeztek akkor próbafúrásokat is? Hol vannak ezek a földgáz és kőolajmezők?
Igen, ezeket a próbafúrásokat már korábban elvégezték, és az a sajátossága a területnek, hogy földrajzilag az 50%-a a ma valamilyen államhoz tartozó területnek az Oroszországhoz tartozik, viszont ezeknek az értékes készleteknek körülbelül a 80%-a szintén Oroszországhoz tartozik. Így például az Egyesült Államok az északi sarkvidéken jelentős hátrányban van Oroszországhoz képest. És még az is a helyzet pikantériája talán, hogy Alaszkán keresztül kapcsolódik az Egyesült Államok az északi sarkvidékhez, amit 1867-ben éppen Oroszországtól vásárolt meg.
Kitermelik már ezeket a földgáz és kőolajmezőket? Megindult a kitermelés?
Igen, Oroszország területén például már nagyobb arányban zajlik kitermelés, de Kanadában is van olyan kőolaj és földgáz lelőhely, amik szintén feltárásra is elkezdődött a kitermelés is ezeken a területeken. Így tulajdonképpen már a terület használatba vétele megkezdődött, de azért itt még nagyon jelentős olyan területek vannak, amik ma a senki földje, nem lehet hozzáférni akár időjárási viszonyok miatt, akár azért, mert a nemzetközi jogi keretek ehhez még nem adottak.
Az, hogy akkor a senki földjén van, az azt jelenti, hogy nincs arra legális mód, hogy ezt kitermeljék?
A nemzetközi jog szerint ez nemzetközi terület, tehát ez a senki földje inkább csak egy hasonlat, és jelenleg is még a nemzetközi jog, illetve az ENSZ, aminek a felelőssége az, hogy vizsgálja és rendezze a területi viszonyokat, még ma is folyamatosan gondolkozik azon, hogy kihez tartozzon ez a terület, hogyan kezeljék a helyi koncessziós jogokat. Több állam, négy állam, akik a Jeges-tenger parti, úgynevezett parti államai, benyújtottak igényeket az északi sarkvidéki területekre, akár egészen az északi sarkpontig, ezek Oroszország, Dánia, Norvégia és Kanada, de ők még nem kaptak választ arra, hogy ezek a területek hozzájuk tartozhatnak-e vagy sem. A másik kérdés pedig, az ENSZ vizsgálja azt, hogy a mélytengerek a világ bármely pontján, amelyek jelenleg semmilyen állam területéhez nem tartoznak, hogyan kiaknázhatóak, milyen ökológiai károk keletkezhetnek abból, hogyan hat a biodiverzitásra, ha ezek a területek feltárásra és kitermelésre kerülnek. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy 2026-ra születhet meg a szabályozás, ami ezt valamilyen módon rendezi. De jelenleg úgy tűnik, hogy ezek a tárgyalások is elakadtak.
Ugye említi, hogy benyújtottak igényeket, több ország is jelezte, hogy szeretné megszerezni ezeket a bizonyos nemzetközi területeket. Hova kell ilyenkor benyújtani az igényt? Mert nyilván az egyértelmű, hogy háborúval lehet mondjuk területet szerezni, vagy egyszerűen oda megy egy állam és elfoglalja. De hogyha ez hivatalosan megy, vagy diplomáciai úton, akkor hova kell ezt benyújtani?
Az ENSZ-nek van egy kontinentális talapzatbizottsága, amit tulajdonképpen pont az ilyen esetek miatt hoztak létre, és az északi sarkvidéken jelenlévő államok ehhez a bizottsághoz nyújtották be az igényeiket elbírálásra. Ennek most már hosszú évek, azóta már hosszú évek elteltek, hogy ők ezeket a kérvényeket benyújtották a kérdéses területekre, viszont itt nagyobb nemzetközi jogi kihívással szembesült az ENSZ, mint amire azt a kezdeti pillanatban, amikor létrehozták ezt a bizottságot, vállalkozott, illetve ami az elvárás volt ezzel a bizottsággal szemben, hogy ez képes lesz majd megoldani és rendezni ezt a helyzetet.
Említette, hogy más értékes nyersanyagok is vannak ezen a területen. Ezeket is már kitermelik?
Van, mindegyik nyersanyag esetében már van példa arra, hogy ezek kitermelésre kerülnek, de talán a legjobb példa, ami a legszemléletesebb, az a tengeri hajózás a területen. Itt csupán egy pár hónapos időszak van az évben, 3-4 hónap, amikor ezek a tengeri utak áthajózhatóak, és tulajdonképpen jelentős előnyökkel járnak, mert kiindulási ponttól függően harmadával, felével tudják csökkenteni Ázsia és Európa között a távolságot, de a kanadai úgynevezett északnyugati átjáró is nagy előnyöket tud biztosítani, hogy a világ tengerei könnyedébben hajózhatóvá válhassanak.
Akkor itt Ázsia is bekapcsolódik ebbe a konfliktusba a hajózás révén?
Igen, Ázsia is és Kína számára különösen fontosak az északi sarkvidéki területek, amikor az új Selyemút egy út, egy övezet kezdeményezést Kína létrehozta, már abban is volt egy északi Selyemút, és Kína deklarálta is, hogy saját magát északi sark menti államnak tekinti, illetve kérelmezte már 2013-ban, hogy megfigyelőként tagja lehessen az északi sarkvidéki tanácsnak, az Arktisz tanácsnak, és ez a folyamat rendkívüli módon elhúzódott, mivel Kínának olyan erős törekvései vannak, mind mai napig befektetések szintjén jelen van a területen, tehát Oroszország esetében jelentős infrastruktúrális beruházásokat hajtott végre az északi partok mentén, és ez orosz szempontból előny is és hátrány is, mivel Oroszország rászorul Kínára, mint befektetőre is, és mint nyersanyagfelvevő piacra is. Viszont a két ország területe között van egy lakosságcsere, elsősorban Szibéria nyugati partjainál, ahol nagy kínai bevándorlás van, és félő, hogy Kína bármelyik pillanatban benyújthatja az igényeit azokra a területekre, amik ma Oroszországhoz tartoznak, Szibéria nyugati területei fekszenek, de Kína sokkal könnyedébben tudná ezt kontrollálni, és ma is már egyes területeken a kínai lakosság kerül többségbe.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel továbbra is az északi sarkvidék körüli nemzetközi civakodásról beszélgetek. Mennyire hat a terület sorsára az, hogy ott elindult egy elég jelentős felmelegedés, olvadás? Ettől kevésbé kívánatos lesz, vagy pont ellenkezőleg?
Ebből számos gazdasági előny származhat éppen Oroszország esetében, de Észak-Európában is láthatjuk azt, hogy az Arktisz a szárazföldeken már zöldül, sokkal magasabban van a fahatár, sokkal intenzívebb mezőgazdasági termelés tud megvalósulni, a halászati zónák is északabbra húzódnak, a turizmus esetében most láthatunk egy utolsó pillanat turizmus nevű jelenséget, ami...
Tehát van ott turizmus?
Van ott turizmus, az észak-európai államok esetében a legfrekventáltabb turisztikai régiók közé tartozik, mivel mindenki szeretné még az utolsó pillanatban, még szinte érintetlen állapotban látni, hogy milyen a tundra, milyen egy igazi fagyos égöv. Tehát jelen pillanatban is vannak gazdasági előnyei a térségnek, amelyek tovább növelhetőek, ugyanakkor vannak hátrányok is a permafrost talajok olvadásával, máshogy kell megközelíteni akár a földgáz, akár a kőolaj kitermelést egy sokkal bizonytalanabb talajon, mint amit már megszoktak a fagyos talajok, amik kemények és...
Gondolom költségesebb.
Igen, lehet egy költségesebb megoldás is ezeknek a talajoknak az esetében, illetve Oroszországban már tört ki olyan járvány, amit például egy rénszarvas kiolvadt teteme okozott. Itt egy lépfene járvány indult el Szibéria területén, ami szintén a permafrost talaj olvadásából adódott.
Említi, hogy a terület a mezőgazdaság szempontjából is felértékelődhet. Itt egyértelműen a fakitermelésre gondoljunk, vagy tényleg zajlik ott mezőgazdasági termelés?
Igen, hát az északi országokra jellemző módon például a rénszarvas terelési területek is ebbe a zónába esnek, de most már másfajta egészen modern digitális technológiákat alkalmazó mezőgazdasági termelés zajlik, akár Észak-Európába, akár az észak-amerikai kontinensen.
Halászat?
A halászat tekintetében szintén ugyanazt láthatjuk, hogy átalakulnak a halászati zónák. Ennek is vannak előnyei és hátrányai is a tengeri vizek sótartalmának megváltozása miatt, illetve amiatt, hogy a hideg és melegvizes zónák hogyan váltakoznak, de alapvetően azt láthatjuk, hogy a halászati zónák kiterjednek, és megint csak nagyobb élelmiszerellátási lehetőségei vannak azoknak az országoknak, akik korábban az örök fagy és jégbirodalmát birtokolták.
A halászat egyébként szintén a nemzetközi jog által nem szabályozott dolognak számít jelenleg? Tehát a jegestengert senki sem halászhatja le?
Ennek jelen pillanatban inkább még fizikai akadályai vannak, a jégtáblák, amik az északi sarkvidéken ellehetetlenítik az ilyenfajta tevékenységet, illetve hát a halfajok esetében is van egy határ, hogy meddig vándorolnak el. Nagyjából most ezeket a 200 tengeri mérföldes zónákat, ami az ország partjától, amit az ország partjától számítanak, ezeket lefedi ez a halászati tevékenység. Ez inkább majd egy távoli jövőben megoldandó probléma lehet.
Mennyire volt konfliktusos eddig az északi sarkról folyó vita? Mennyire próbálták harciasan megszerezni ezt az érdekelt államok?
A katonai konfliktus lehetősége az elmúlt 30 évben is benne volt a levegőbe, de tulajdonképpen itt olyan nagyhatalmak vannak jelen, akár atom nagyhatalmak is, mint az Egyesült Államok és Oroszország, akik számára, hogyha háborút indítanának egymás ellen, az akár végzetes következményekkel is járhatna. Így rendkívül óvatosan közelítik meg ezt a kérdést. És lényegében ezt a problémát már hosszú évtizedekkel korábban is a hidegháború alatt is láthattuk, mivel az Egyesült Államok és Oroszország éppen a Jeges-tenger, illetve annak melléktengerei mentén határos, illetve az választja el ezt a két területet egymástól, és így ez mindig is egy potenciális konfliktus zóna volt, és emiatt ügyeltek is arra, hogy egy atomháború ne pont ebben a régióban törjön ki.
Az orosz-ukrán háború mennyit változtatott most ezen a viszonyon?
Igen, egy szembenállás az elmúlt 30 évben a hidegháború vége óta is megmaradt, hiszen elsősorban a NATO és NATO-val szövetséges országok vannak jelen a régióban, míg a másik oldalon a területnek több mint a felét Oroszország uralja, és ez a konfliktus zóna megmaradt, és jelenleg is ez a szembenállás abba az irányba mozdul el, hogy Oroszország, ha bármilyen más pontján a földnek veszteségeket szenved el, bármilyen módon gazdaságilag kimerül, vagy nem tudja a kőolajat vagy a földgázt értékesíteni, ami esetében éppen az északi sarkvidéken jutna plusz forrásokhoz, az minden orosz rivális államnak egy előnyt jelent. Akár legyen szó az Egyesült Államokról, akár legyen szó Kínáról. Számukra az egy előnyös helyzet, hogyha Oroszország elszigetelődik, vagy másokból gazdaságilag meggyengül, és még csak egy atomháborúnak sem kell kitörnie az északi sarkvidéki régióban.
A háború megindulta után mennyire volt lehetőség a diplomáciai egyeztetése, akár itt az északi sarkvidék témájában? Nem tudom, hogy ki ül-e ezek után Moszkvával tárgyalni, például az Arktiszról.
Az úgynevezett Arktis tanácsban, ahol fél évente egyeztettek egymással a regionális államok vezetői, megszűntek a tárgyalások. Először 2022. márciusában csak bizonytalan időre felfüggesztették, majd ezt követően júniusban elhatározták, hogy Oroszország nélkül folytatják az együttműködést. Viszont ez egy sajátos helyzet, mert a terület 53%-áért felelős állam az, aki nem ül le tárgyalóasztalhoz egy adott régió ügyeiről tárgyalni.
Az ENSZ döntést és a háború késleltetheti a terület sorsáról?
Lehet ilyen faktor, de eleve már ott egy kitolt határidő van. A mély tengerek esetében egy 2026-os
dátum. Ez a 2026-os, amit említett.
Igen.
Hogyan alakulhat tovább az északi sarkvidék sorsa? Lát-e esélyt például fegyveres konfliktusra? Nyilván ez egy újabb front lenne Oroszországnak, nem lenne túl logikus lépés, de hát látjuk, hogy nem épp a logikus stratégiák, nem épp a logikus forgatókönyvek mentén harad ez az egész konfliktus.
Igen, hát bármi előfordulhat a jelenlegi helyzetben, de az északi sarkvidék még mindig egy korlátozottan hozzáférhető terület. A tengeri kijáratokat az évnek csak bizonyos szakaszaiban lehet használni, és hogyha az Egyesült Államokkal közvetlen konfrontálódásra kerülne sor, akkor ez egy logikusan felmerülő térség, bár valószínűleg nem fognak odáig eszkalálódni a jelenlegi folyamatok.
Hát igen, itt szemtől szembe állhatnának egymással Oroszország és az Egyesült Államok.
Igen, erre akár lehetne is esély, bár azért ennek elég kicsi a valószínűsége, hogy egy ilyen fegyveres konfliktusra a régióban is sor kerüljön.
Ez a helyzet, ami most kialakult, kinek kedvez? Egyértelműen Amerikának, vagy mondjuk lehet egy nevető harmadik, például Kína?
Igen, az Egyesült Államoknak mindenképpen kedvez, hiszen Oroszország nem tudja hasznosítani az északi sarkvidéken felgyülemlett tartalékait és lehetőségeit, viszont Kína esetében szintén ugyanezt láthatjuk, hogy bele sem kell avatkozni a konfliktusba, semmit nem kell róla adott esetben nyilatkoznia, és mégis Oroszország meggyengül, és mondjuk kínai, továbbra is kínai támogatásra szorul, akár az infrastruktúrális fejlesztésekben, akár a tekintetben, hogy a nyersanyagait eladja, és ráadásul Kínának még van az az ütőkártyája is, hogy kínai kisebbségek élnek Nyugat-Szibériában.
Akkor az északi sarkvidék ügyében is Kína jöhet ki nyertesen?
Igen, úgy tűnik, hogy Kína nagyon kedvező helyzetben van e tekintetben.
Az ENSZ majd az ő javára dönthet?
Hát a jelen pillanatban ez nincs megfontolás alatt. Most első körben azt vizsgálják, hogy a Szibériától 200 tengeri mérföldig Oroszországhoz tartozó jelenlegi területek meghosszabbíthatóak-e a kontinentális talapzat révén akár az északi sarkpontig, és hogyha ebben a kérdésben döntés született, akkor utána lehet azt megvizsgálni, illetve azt tovább kutatni, hogy ezek a mélytengeri területek, amik mondjuk, ha senki földjeként maradnak számon tartva, akkor ott kikaphat koncessziós jogokat, kitermelheti ki az ottani földgáz és kőolajkincseket, vagy bármilyen más fémércet.
Mire számít, akár a háború lezárta után, akár az elkövetkező évtizedekben, mi lesz majd az északi sarkvidékkel?
Ez egy nehezen feloldható kérdés, nagyon sok függ attól, hogy Oroszország most egy, mondhatjuk azt, hogy egy nemzetközi karanténban van, hogy Oroszország onnan mikor jön ki, mikor ülnek le vele újra tárgyalóasztalhoz az északi sarkvidéki államok, és tulajdonképpen fontos lenne ez a kooperáció, hiszen most akik tárgyalnak az északi sarkvidék ügyeiről, ők tulajdonképpen csak a régió feléért felelnek.
Tehát az északi sark ügyében is csak akkor lehet előrelépés, ha az orosz-ukrán konfliktust lezárták.
Így van.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A műsor visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.